Előadásom címe Felsőoktatás finanszírozása képekben. Azért választottam ezt a címet, az ezt a témát, mert a Humán platformtól kaptam egy felkérést, hogy ehhez a 6 pontot magyarázó videóhoz készítsek háttérbe, ami felhasználható, különböző ábrákat, statisztikai adatokat gyűjtsek össze, ami érdekes, fontos lehet. És hát nagyon sok ilyen ábrát összegyűjtöttem, főleg az Education at a Glance 2012-es kiadványa alapján, és azt gondoltam, hogy érdemes az ábrákat legalább átnézni, mert hogy egy-egy jó ábra szerintem többet elmond, mint 10 oldal írott szöveg. És akkor kezdjük azzal, hogy hatékonyság, ez sokszor felmerül, hogy a felsőoktatás mennyire hatékonyan működik, és hajlamosak vagyunk ilyen belemenni azokba a részletekbe önostorozó módon, hogy jaj, tényleg nem minden hatékonyan működik, nem egyformán osztjuk el a feladatokat. Vannak, akik úgy tűnik, hogy kevesebbet dolgoznak, mások többet, nem így kéne, párhuzamosak vannak. Felmerül egy csomó kritika, maguk az egyetemi oktatók rendszeresen elmondják ezeket a kritikákat, hogy nem vagyunk hatékonyak. És én azt javaslom, hogy egy tágabb perspektívában messzebbről nézzünk rá, nemzetközi összehasonlításban arra, hogy a magyar felsőoktatás mennyire hatékony, próbáljuk megítélni ezt. Egy hatékonyság mutató az általában egy hányados, a számlálóban vannak az eredmények, a nevezőben pedig a ráfordítások. Vegyük először sorra, ami a számlálóban van, hogy milyen eredményeket ér el nemzetközi összehasonlításban a magyar felsőoktatás. Egy kicsit fölnagyobb nyitom. Az első ábra, ez a diplomás jövedelem prémium, 2010-es adatok, összehasonlítva OECD országokkal. Minden olyan OECD ország rajta van ezeken az ábrákon, akik adatot szolgáltattak az adott témában. Magyarországot pirossal jelöltem, itt most az látszik, hogyha 100-nak vesszük a középfokú végzettséggel elérhető átlagos életpályára vetített jövedelmet, az tett 100, akkor ugyanez a diplomásokra 210 körül van, amivel elsők vagyunk ebben az országban, ebben az összehasonlításban eléggé kiugró módon. Látható a kisebbik oszlop, ami azt mutatja, hogy ha nincs középfokú végzettsége valakinek, nincs érettségie, akkor mennyi ez a jövedelem? Hát látjuk, hogy ez jóval a 100-as alatt van. De ebben a tekintetben, tehát a diplomás jövedelem prémiumban listavezetők vagyunk. A következő ábra, az azt mutatja, hogy annak köszönhetően, hogy van diplománk, viszonyítva megint az érettségizettekhez képest, hány százalékkal nagyobb a foglalkoztatási arány? Tehát ez egy százalék. Hány százalékkal nagyobb a foglalkoztatás, ha van diplománk? Itt nem vagyunk listavezetők, de nagyon elő vagyunk. 14%-kal nagyobb az esély, hogy valaki kap állást, mint hogyha csak érettségie van. De így is jóval a piros megelőzi a feketét, tehát az OECD átlagot. Azt gondolom, és érdekes, hogy vannak olyan országok ott a túlfélen, akiknél éppen ez hátrány mutatkozhat a diplomán köszönhetően a foglalkoztatásban, de ez nem mi vagyunk. A következő, ez a foglalkoztatási trendek, ez csak Magyarországra vonatkozik ez az ábra. 98-tól 2010-ig a zöld vonal fölül mutatja a diplomások, tehát a felsőfokú végzettségűeknek a foglalkoztatását. Ez majdnem, nagyon sokáig 80% fölött volt, és a válság hatására 80% alá került egy kicsivel. De közben azt látjuk, hogy a középfokú végzettséggel 70% körül ingadozott, és sokkal nagyobbat esett a válság hatására, mint a diplomás foglalkoztatás. És hát az általános iskolai, meg a szakmunkás végzettségűek, azok nem érik el a 40%-ot. Aztán olyan adat is található ebben az OECD adatbázisban, hogy a diplomások mennyivel elégedettebbek az életükkel, mint akinek mondjuk nincs diplomája. Itt megint az érettségizettekhez képest nézzük, és ebben megint listavezetők vagyunk, és ne gondolja senki, hogy direkt azokat az adatokat választottam ide, ahol jól szereplünk. Ezek tulajdonképpen akármit előszedtem, mint pozitívum, az ott vagyunk bőven följebb az OECD átlaghoz képest. De itt tehát azt látjuk, hogy az életükkel való elégedettségben ez a 14% pont, ez valami ilyen pontozásban a különbség. Itt minden eset, ennek úgy önmagában nincs értelme, de azt látjuk, hogy nagyon sokat hozzátesz Magyarországon a diploma az élettel való elégedettséghez. Igen, és most a nevezőt, bocsánat, így előreugrok, mutatnám a nevezőt, és aztán visszajövök. Mennyit költünk a felsőoktatásra GDP százalékában? Magyarország most ott az OECD átlaghoz képest most a jobb oldalon helyezkedik el. A világos kék az mutatja az állami költés arányát, és Magyarországra nézve, hát 2009-es ez az adat, a legutolsó, ami így nemzetközileg összehasonlítható, de nem állt rendelkezésre magánfinanszírozásról adat. Azt nem tudjuk, hogy az mennyi, valószínűleg nem túl sok, de azt látjuk, hogy állami finanszírozás tekintetében, tehát a GDP százalékában nem túl sokat költünk a felsőoktatásra. Ha jobban belemegyünk az adatokra, és mindjárt belefogunk, tehát ez most a nevező, amiről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ez az alulfinanszírozottság, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy nálunk kevesebben vannak a felsőoktatásban, mint máshol. Tehát nem az egyfőre jutó GDP arányos költésben vagyunk lemaradva, hanem a diplomások számában. És ez egy 2009-es ábra, azóta ez a helyzet drámaian romlott. Erről is lehet adatokat találni, de én most azt nem akartam bemutatni, hanem csak a másikat. És hogyha most egy kicsit beszéltünk a számlálóról, beszéltünk a nevezőről, akkor nézzük meg magát a hányadost. Először a férfiakra, tehát férfiakra 2010 egy hatékonyság mutatót lehet itt látni. Ennek az a lényege, hogy kiszámolták, hogy mennyi bevétel származik az államnak abból, hogyha egy diplomást képez, tehát ha nem hagyja csak érettségivel elmenni dolgozni, hanem képez egy diplomást, akkor mennyi bevétele származik ebből az államnak, az a sötét kék, és ugyanezt meg lehet nézni egyéni szinten is, de először kezdjük a társadalmival. A társadalmi, tehát a sötét kék oszlopok, az azt mutatja, hogy az államnak itt a módszertan szerint 4 bevétele származik egy diplomáson, egy férfin. A többlet adóbefizetés, többlet TB befizetés, kevesebb szociális támogatás és kevesebb munkanélküliségi segély. Ez bevétel. Költségek, amivel, és ezt jelenértékre lehet hozni, tehát az egész életpályára lehet modellezni, és jelenértékre lehet hozni. Ugyanígy a költségeket is jelenértékre lehet hozni. A költségek két részből állnak, mennyit fizet az állam az intézmények fenntartására, az oktatásra, akármilyen formában, illetve, hogy elhalasztott adóbevételek, tehát addig is, amíg tanul, nem fizet adót. És hogyha összevetjük ezeket a társadalmi hasznokat, tehát és itt csak a pénzben mérhető társadalmi hasznokról beszélünk, mert a pénzben nem mérhető, de én azt gondolom, mindannyian egyetértünk, hogy ezek nagyon jelentékeny társadalmi hasznok vannak, olyanok is, amik nem mérhetők pénzbe. Ezt most mind figyelmen kívül hagyjuk, és csak azt nézzük, hogy a pénzben mérhető társadalmi hasznok egy diplomás férfin jelen értéken hányszorosa a költségeknek, tehát az állami költségeknek. És azt kapjuk, hogy ez 14, több mint 14-szeres, amivel messze meghaladjuk az összes mintában lévő országot. Én azt gondolom, hogy erre nagyon is büszkék lehetünk, és nem tudom elképzelni azt, hogy ami makroszinten egy rendszer ennyire hatékony, most még csak a társadalmi hatékonyságról beszélünk, hogy az hogy lehetne mikroszinten annyira hatékonytalan. Tehát igaz, hogy nem 100%-os hatékonyságon működünk, de ezek a mutatók nem lehetnek véletlenek. Ezt nem lehet azt mondani, hogy ez mind számítási hiba, meg adatgyűjtés, meg statisztikai hiba, hogyha egyszer makroszinten ennyire jó a magyar felsőoktatás, akkor nem lehetünk olyan rosszak. Én ezt gondolom. Most nézzünk, vessünk egy pillantást az egyéni hasznokra. Egyéni hasznok tekintetében is nagyon-nagyon jól állunk, az a kisebbik oszlop. Ott a minden más ország esetében világos kékkel jelöltem, Magyarország esetében a világosabb piros. Itt nem vagyunk éppen elsők, mert Portugália például, de nem tudom, miért van kétszer Portugália. Azt ott valószínűleg elrontottam a táblázatban, amikor átmásoltam. Ezt majd kijavítom. De hogy hogy egyéni hasznok tekintetében nem vagyunk annyira kiemelkedőek, például az OECD átlaghoz képest, tehát ez egy hányszor nagyobbak az egyéni hasznok, az egyéni költségek, mi ez körülbelül átlagos. Egyéni szinten is nagyon jó befektetés a felsőoktatás, társadalmi szinten is, ez a fő konklúzió. Ez volt a férfiak esetében az ábra, és érdemes megnézni nők esetében is. Itt is majdnem elsők vagyunk társadalmi szinten, és egyéni szinten is nagyon jók vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ezek számok, ezeket nem lehet tagadni. Nagyon nehéz lenne olyan befektetést találnunk, amiben ha a berakott pénz 14-szer, vagy akár nők esetében 8-szorosan térül meg. Én pénzügyeket tanítok, én nem tudok olyan befektetésről a humán tőkén kívül, ami ekkora hozamot tudna hozni. És akkor itt vannak azok az ábrák, hogy sokan vagyunk, vagy kevesen. Hát látjuk, hogy sokkal kevesebb a diplomások részaránya. Ez most a teljes népességre vetítve, tehát 25-64 évesek körében mennyi volt a diplomások száma? Hát, vagy részaránya 20% szemben az EU-s 31%-kal. És hogyha megnézzük a fiatalabb korosztályra vetítve, tehát hogy a diplomások aránya a 25 és 34 évesek körében körülbelül ugyanaz. Tehát nem mozdult el se elő, inkább hátrébb mozdultunk, mint előre. Ha csak az elmúlt korosztályokat, pontosabban a legújabb korosztályokat vesszük figyelembe. Miközben más országoknál általában úgy van, hogy nőtt a diplomások száma az újabb, a fiatalabbak között. Tehát van egyfajta növekedés, nálunk ez igazából nem lehet látni egy akkora expanziót. Tehát itt átlag alatt vagyunk, és ennek köszönhetően eddig is, amit költöttünk 2009-ig a felsőoktatásra, az átlag alatti volt, mivel hogy átlag alatti a részvételi arány is. Igen, ezeket az ábrákat láttuk, hogy keveset költünk. Egy hallgatóra jutó finanszírozás változása a felsőoktatásban, ez is egy érdekes mutató, hogy nálunk folyamat, és ez 2000-től 2009-ig, tehát az expanzió idején úgy növekedett a felsőoktatás, hogy az egy hallgatóra jutó finanszírozás az hajszányival csökkent, ugye egyes alatt vagyunk, de az OECD átlag az pedig egy növekedést mutatott, tehát mi ahhoz képest is le vagyunk maradva, és hajszányival csökkent az egyfőre jutó finanszírozás is. Hát ez az ábra, ami végül is bekerült ebbe a videóba, ami azt mutatja, hogy az egyetemek felsőoktatás című fejezetösszeg a költségvetésben 2009-ben 186 milliárd volt, és utána ez szépen így leolvadt nominálisan. De ha figyelembe vesszük az inflációt, ami elég jelentős volt sajnos nálunk ebben az időszakban, akkor reálértéken ma 56%-a az, amit az intézmények kapnak, a 2009-es évinek. Tehát körülbelül a fele. Azt gondolom, hogy nincs az az intézményrendszer, nincs az a szervezet, aki ezt kibírná. Aki tudna alkalmazni, pláne, hogy látjuk, hogy az elvonások nagy része az utolsó két évbe esett rá a rendszerre. Tehát nem is igazából kiegyenlítetten fogyott el. Tehát azt gondolom, hogy ilyen fokú elvonásra nem lehet reagálni, ehhez nem lehet alkalmazkodni. Ha egy évben elvonnak 20-30%-ot, még a következő évben is, akkor azt nem nagyon lehet helyettesíteni, vagy túlélni. Ha azt mondanák, hogy minden évben 10%-kal csökkentik a felsőoktatásra költött állami pénzt, én nem értenék ezzel egyet az előbbi adatok alapján, mert hát hol van jobb helye az állami pénznek, mint a humántőke fejlesztésben? Szerintem sehol. Nem értenék egyet, de az évi 10%-os csökkentéshez lehetne alkalmazkodni. Ott kitalálnánk valamit, indítanánk új képzéseket, racionalizálnánk, csinálnánk valamit. De az évi 20-30%-ot nem bírjuk ki. Azt gondolom, hogy azt lehetetlenség kigazdálkodni. És akkor az utolsó ábrát, hát na igen, utolsó két ábrát szeretném megmutatni, és akkor el is mondom röviden, hogy miért késtem el. Az egyik ez az, hogy diplomások gyerekeinek a felülreprezentáltsága a felsőoktatásba. Most nem megyek bele, hogy hogyan képeztem ezt a felülreprezentáltsági mutatót. Sajnos ebbe elő vagyunk, de ez nem jót jelent. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatásba a szegények, azok, akiknek a szülei nem diplomások, nagyon kicsi eséllyel jutnak be Magyarországon. És itt ugyanez mennyiben magyarázza a szülők szociális-gazdasági státusza a gyerekek olvasási készségét, ezt a PISA felmérésből szedtem. Hát én azt gondolom, hogy ez szégyenletes. Tehát, hogy a szülőknek a helyzete mennyire magyarázza a gyerekek iskolai teljesítményét, és ez nálunk ez ennyire erős, azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen kasztrendszert mutat, ami a 6 pontból az utolsóhoz kapcsolódik. Ez egy nagyon súlyos dolog. Ez ugyanazt mutatja két dimenzióban. Az Y-tengeren azt látjuk, hogy mennyire jól olvasnak a gyerekek középiskolában, közoktatásban. Átlagosak vagyunk ott Magyarország. A vízszintes tengelyen azt lehet látni, hogy a szülők, amit az előbb láttunk, hogy a szülők szociális helyzete mennyire magyarázza meg az olvasási képességet. És azt látjuk, hogy sajnos nálunk nagyon erőteljesen, tehát mi így le vagyunk maradva mindenkihez képest. Ez azt gondolom egy szégyenletes dolog. És mivel az olvas, és ugyanezt az ábrát tudnám mutatni alapvető matematikai számolási készségekre, és ha ez így van, akkor a közoktatásunk nem tompítja a különbségeket, hanem felerősíti, és nincs értelme a felsőoktatás, tehát nem a felsőoktatás politikán múlik a hozzáférés, az esélyegyenlőség, hogyha a közoktatási rendszerünk olyan, hogy az általános iskolába eldől, hogy ki fog menni egyetemre, és ki az, akinek soha nincs lehetősége még csak erre gondolni sem. És hogyha még van egy percem, akkor röviden elmesélném, hogy elindítottunk egy olyan programot, egy egyszerű pilóta program, aminek az a lényege, hogy borsódi mélyszegény gyerekek, akik valamilyen csodával hatás módon képesek leérettségizni, ott egy hatalmas munka folyt ezekben az iskolákban, hogy eljutották a nagyon mélyről, fölemelték a gyerekeket, és eljutották az érettségig. De eddig egy-két gyerek volt, aki tovább tanult, de többnyire bölcsészként, szociális munkásként, tanárként, és visszamentek ugyanebbe az etnobizniszbe, és igazából ők maguk egzisztenciálisan soha nem tudtak kiemelkedni. És arra gondoltunk, hogy próbáljuk meg azt, hogy összegyűjtünk érettségi előtt egy-két évvel álló gyerekeket innen, ezekből az iskolákból, Borsodból, és próbáljuk, bevonunk tehetséggondozó iskolákat, fővárosi elit gimnáziumot, végülis a fazekas gimnáziummal kezdtünk együttműködni, akik vállalják, hogy egy-két év alatt megpróbálják fölkészíteni őket az emelt szintű matematika felvételére, mert hogy abban hiszünk, hogy a matematika igazából az, ami a szegénységből legjobban kiemel, és talán az az a készség, ami legjobban fejleszthető akkor is, hogyha gyerekkorban nagy hátrányokat szenvedett el valaki. A verbális készségeket sokkal nehezebb később fejleszteni, mint mondjuk talán a matematikát. És hát az indiai példa is ezt mutatja, hogy a matematika az egy óriási erő, az egy óriási, inkább eszköz lehet, ami a kiemelkedést szolgálhatja. Tehát a következőt raktuk össze, borsodi mélyszegény gyerekek, fazekasos szupermatek tanárok, és Corvinus pénzügy számvitel alapszakon, akik most bent vannak hallgatók, mentorok. 20-25 gyerek van ebbe a programba, és ma találkoztak először a Corvinus Egyetemen a mentorokkal, és egész napos ilyen foglalkoztatás volt, hogy milyen egyetemistának lenni, beszélgetések, játékok és minden, és aztán átvittük őket a fazekas gimibe, hogy ott találkoznak a tanárokkal, hogy utána kitaláljuk ennek a részleteit. És egy történetet azért elmesélek még röviden, ha szabad, hogy 25-en így felszálltunk a trollira, vagy a buszra, hogy átmenjünk a Corvinusról a fazekasra, és ott azt mondta egy néni, így beszólt, hogy mi ez a sok cigány. És az egyik gyerek pedig azt mondta, hogy beszél a tanárommal, mondta, mi Corvinusos diákok leszünk, és most jöttünk a felkészítőre.